Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A kormány célja, hogy a családpolitikán keresztül is támogassa az időseket, ezért is hirdette meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium idén is az idősbarát önkormányzat díj felhívását, közölte a tárca családokért felelős államtitkára. Kontz Zsófia elmondta, ezzel az idős emberekért kiemelkedő munkát végző önkormányzatokat kívánja elismerni. Úgy fogalmazott, az idősek egy életmunkájával megteremtették a jelent a fiatalabb generációk számára. A pályázatok minden évben jól mutatják, a helyi közösségek milyen kreatív ötletekkel tudják segíteni a 65 év felettieket abban, hogy időskorukban is aktív és közösségi életet tudjanak élni. Az idei felhívás kiemelt figyelmet fordít a demenciával élő idősekre, ezért olyan önkormányzati intézkedéseket is szeretnének díjazni, melyek segítik a demencia miatt fokozott figyelmet igénylőket, illetve a generációk közötti kapcsolatok erősítését, ismertette az államtitkár. Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a KTI, Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyre önkormányzatok és munkaadók jelentkezhetnek a tavalyi évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel, hirdette meg a minisztérium. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet beadni, az eredményhirdetés novemberben várható. A kerékpározás nem csupán szabadidős tevékenység, hanem kulcsfontosságú eszköz a közlekedés zöldítésében. Segít a széndioxid kibocsátás, valamint lég- és zajszennyezés csökkentésében, illetve mérsékli a forgalmi dugókat, parkolási nehézségeket, magyarázta az EKM. Jelenleg 11 település és 10 cég vagy közintézmény viselheti a kerékpáros barát címet. Az új kiírás lehetőséget ad másoknak is, hogy pályázhassanak előző évi kerékpáros fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel. Meghirdették a Családbarát Köznevelési Intézmény pályázatot, melyre október 31-én éjfélig várják az intézmények jelentkezését, közölte a Három Királyfi Három Királylány mozgalom. Azt írták, hogy a Családbarát Köznevelési Intézmény díj célja a kiemelkedően családbarát működésű köznevelési intézmények szakmai munkájának, az emberbarát működési modellek, közösségépítő jó gyakorlatok elismerése, valamint a társadalom figyelmének felhívása az ebben élen járó intézményekre. A díjat minden évben egy-egy bölcsőde, óvoda, általános iskola, középfokú oktatási intézmény, alapfokú művészetoktatási intézmény és gyógypedagógiai oktatási és nevelési intézmény kapja. A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában több mint 17 ezeren vettek részt, a felvételi döntés augusztus 29-én várható, közölte az Oktatási Hivatal a Magyar Távirati Irodával. A tájékoztatás szerint a pótfelvételire jelentkezők 74%-a az alapképzés, 15%-a pedig a mesterképzést jelölte meg. Az állami ösztöndíjas képzésekre a tavalyi évhez hasonlóan a felvételizők 44%-a adta bejelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények. A jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt ismertették. A pótfelvételi eljárás során a legnépszerűbb a pedagógus képzés volt. Több mint 4700-an jelentkeztek a területhez tartozó szakokra. Híreink végén az időjárásról. Napos idő ígérkezik fátyol, illetve főleg a Dunántúlon gomoly felhőkkel. Csapadék nem várható legfeljebb késő délután este az északnyugati határra sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon egyre több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, de a déli tájakon helyenként ennél 1-2 fokkal melegebb is lehet. Késő estére 22 és 30 fok közé hűl le a levegő.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, Krupa Sándor, Egri Fertájmestert. Köszönöm szépen, hogy elfogadta Sanyi bácsi a meghívásomat. Isten hozta őt mi nálunk.
Magam is igyekeztem, és köszönöm a meghívást.
Mai műsorunk témája egy szóban úgy is összefoglalhatnám, hogy a hazaszeretet. A kedves hallgatóknak majd kiderül, hogy miért is előlegezem meg én ezt a szép fogalmat, amiről nem lehet eleget beszélni véleményem szerint. Sanyi bácsi pedig ebben segítségemre lesz. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mind a ketten kezünkben tartunk egy fénymásolatot, egészen pontosan az Egri Népújság 1922. április 9-ei számában megjelent cikknek a fénymásolatát, amelynek címe Szakács Antal emlékére. Van ugye ez az emlékmű Eger belvárosában, sokan elmennek mellette, de talán kevesen tudják, hogy kinek is állít emléket ez az emlékmű. Mit lehet róla tudnunk?
Ez egy nagyon egyszerű emlékmű. Ez Szakács Antal emlékére, mint ahogy tetszett is mondani, 1866 tavaszán volt ennek a leleplezése, amely a Marsalkó szobrász műhelyébe készült Budapesten. Vitéz Szakács Antal a 12. Haller huszárezrednek a katonája volt. Tudjuk, hogy ez Jászberényben volt, de viszont ők voltak az olasz fronton, olasz hadszíntéren, mint ilyen portyázók. És kimentek portyázni, gyakorlatilag felderíteni. A felderítő hogy az a feladata, hogy az ellenségnek a mozgását nézze. Na mostan ők kimentek, és állítólag egy olasz, ott az olasz faluban lévő lakosság a francia katonáknak a közreműködésével ők elárulták, ők meg megtámadták. Na most a Szakács Antal, aznak a hősiessége ott úgy volt, hogy a Bánhidi Antal alhadnagy úr, aki volt a vezetője ennek a huszár portjának, és ők őket kimentsék, hát Szakács Antal előre ment az ellenség elé. Azt hiszem 19 vagy 20 katonát tesz haszkételenni, majd ugye lövés hatására, még szúrás-vágás hatására lehanyatlott a lováról, és ő hősi aláltat. Eddig még ő ezeket fenntartotta, a többi magyar huszárok a Bánhidi alhadnagy vezetésével el tudtak jönni. És ez egy nagy hőstet volt.
Hősi nagy halált hőstet. Halt, tehát ezért is emlékeznek rá, és érdekes, hogy Krupa Sándorral beszélgetek Szakács Antalról, de hát önök között családi kötelék is van, nem véletlenül kérdezem önt.
Igen.
Szakács Antal.
Igen, a Szakács Antal, ő itt született Egerben, és éneki az édesanyja volt Holló Erzsébet, Szakács Mátyás édesapja, földműves ember, itt a Makári Hóse részen laktak, és hogy meghalt az édesanyja, hát újból nősült később a Szakács Mátyás, és a dédmamámnak a nővérét vette el feleségül, és ő lett a nevelő anyja a Szakács Antalnak. Állítólag az elmondások szerint én is a nagyapámnak, a még egy kicsi gyerek voltam az elmondása szerint, mert úgy volt írva az emlékművén, hogy visszakanyarodjak, hogy Szakács, TS-sel, de amúgy Szakács, egries kifejezéssel meg így volt a Egerben itt, hogy Szakácsi, hát a Szakácsi gyerek, így mondták így egriesen. És ő, hogy nagyapa elmondta, hogy igen, a Szakácsi gyerek akkor így járt, hogy ott kint meghalt, és csináltak neki egy emlékművet.
Fiatalon hunyt
fiatal,
ő el?
Igen, 26 évesen. 26 éves volt, és az életét áldozta. És egyébként nagyon megérintette az ezrednek, az egyik ezredesének az hőstette, és írt az Egernek az előjáróságának, hogy igenis ő neki meg kell csinálni ezt az emlékművet, megérdemli, és ezt a hősiességet példaként állítani az ifjú nemzedék számára, hogy igenis volt egy hős, akit követni kell bármikor, és ezt a hazaszeretetet, ezt tovább kell adni, és ez gyakorlatilag egy hazaszeretetet adott tovább. Már nem elég a két kéz, a hazaszeretetet szívből kell érezni, és ez a fiú szívből érezte, és úgy is cselekedett.
Alátámasztom mindazt, amit most ön mondott, és idézek az Egri Népújság 1922. április 9-i számából. Nekem nagyon tetszik, és szívhez és lélekhez szóló ennek a cikknek az utolsó sora, vagy utolsó sorai. Mindezeket csináljuk meg, vagyis az emlékművet hozzák létre, de minél előbb. Megérdemli ezt a mai önző és tülekedő kortól az az egyszerű egri parasztlegény, akinek teste idegenföldben bolladt el, szelleme azonban annyiszor támadt fel a világháború vérzivatarában, és akinek dicsősége a mi dicsőségünk. Minden egyes szava aktuális, kedves Sanyi bácsi, ennek a mondatnak. És igen. 1922-ben született, de 2024-ben is aktuális.
Igen, és ha visszagondolunk, ha már akkor úgy gondolták, ahogy leírták, és ahogy tetszett olvasni, hogy papírra vetették az újságcikket, akkor most, ha összehasonlítjuk, akkor jóval túlszárnyaltuk. És most napjainkban, és mindig, és eddig is mindenkor nagy szükség volt a hazaszeretetre, az egymás iránti szeretetre. És nem hiába Szent István, mert ugye itt van most augusztus 20-a, meg a Nagy Boldogasszony, a mi legnagyobb magyar keresztény ünnepünk, a hazaszeretetét és a szeretet. Ez mind a kereszténység, mind ezen alapszik. És ezt az ifjúságnak, a fiatalságnak továbbadjuk. Ez a fiú is megkapta valahonnét, mert akkor még nem volt rádió, meg televízió. Úgy egymásnak, szájhagyomány útján, meg hősesség után, hogy emlékszel, fiam, ő hogy mi volt, meg mit tett. Ő neki lehet, hogy eszébe volt a Dobó István. Ugye, bármára is nézünk, ott van például Rákóczi Ferenc, őnek is az ászlaján volt Prodeo et Patria Libertate, Istenért a hazáért, a szabadságért. Benne volt a nemzet szeretet, a kereszténység szeretete. Hát azt nem lehet másképp kifejezni, és ő is továbbadta. Ott voltak a Dobó Istvánék. Nem egyszer elmondta, a Dobó István mielőtt kimentek a várból az egri csillagokat, itt vagyunk a Gárdonyi, az egri csillagok városában. Azt mondta, hogy védjük meg Eger várát, ne mondhassa ránk a jövő nemzedék, hogy akik 1552-ben éltek, nem érdemelték meg a magyar nevet. Hát mostan van egy nagy kérdőjel jelen esetünkben. Mindenki a maga gondolatával ezt a helyre tudja tenni, én úgy érzem. És akkor ott van például a Balassi Bálint. Hát Balassi Bálint milyen gyönyörűen. Ő is megírta, hogy egriek vitézek, végeknek tüköri, kiknek vitészségét. Minden föld beszéli. Régi vitészséghez dolgotokat veti. Istennek ajánlva. Legyetek immárti. Hát kellett, hogy gyönyörű.
Ebben minden benne van. Hát,
igen, és ez tele van hazaszeretettel. És ez a sok hazaszeretet, ez összpontosult, amikor a haza megkövetelte, hogy meg kellett védeni. És ez a fiú is ebben a szellemiségben adta az életét. Én úgy gondolom.
Milyen lett ez a emlékmű? Legyen olyan kedves, írjuk le azon kedves hallgatóink számára, akik Egerben nem látták még ezt az emlékművet, de szerintem az egrieknek is érdemes elmondanunk, hogy igen, hogyan néz ki, és legyen olyan kedves, azt is ismertesse, hogy milyen információkat tartalmaz ez az emlékmű, és hogyan néz ki.
Ez az információ egy ilyen téglalap alakú obeliszk, amely fentről szélesedve szűkül össze, majd később egy nagy tábla vízszintesen van, és rajta egy alvó oroszlán, ami híven tükrözi a Szakács Antal hősieségét. És akkor középen még föl van írva, mert a Marsalkó műhelyében felírták, hogy vitéz Szakács Antal szakaszvezetőnek a császári és királyi gróf Haller 12. huszár ezzelőr 1859 nyárhó az Rivoltánál és az ő vitézségét méltatta, amely csodálatosan tükrözi. Igaz, hogy TS-sel írták a Szakács, de ő mégis visosan Szakács volt a neve.
Példás vitézi tette elismerése, s maradandó emlékeül ezrede tulajdonosa, s a tisztikar által emeltetve. Ez még szerepel az emléktáblán.
Igen, igen.
Ez a mondat. 1922-ben úgy fogalmazott a cikk írója, hogy minél előbb állítassék fel ez az emlékmű. Mikor állították ezt az emlékművet?
1866 tavaszán állították, és akkor leplezték is le.
Megáldásra került?
Állítólag megáldásra is került. Ez még nincs leírva, de állítólag megáldásra is került.
És mi az utóélete ennek az emlékműnek? Azóta hát sajnos... önök a fertálymesterek, igen. Gondolom, hogy ápolják, gondozzák, megkoszorúzzák, legyen olyan kedves, erről
igen.
Is beszéljen.
Na most akkor, mikor ezt felállították, mindig megemlékeztek a Szakács Antalról, elmentek koszorúzni, akkor virágot vittek neki, jött egy pártállam nekünk 45 után. Sajnos ezt lebontották. Hányatott sorsa volt? szegénynek, mert oda került először a vár feljáratból a zsinagógába szembe, ki volt dobva, majd utána fölvitték a várba, ott is hol ide tették, hol oda tették, meg is sérült, de viszont Bánhidi Péter, aki most az iparkamarának az elnöke, ő neki a közleműködésével, mivel neki zsokonna volt a Bánhidi adol, ő ezt nagy tisztelettel tette is, tehát segített a város vezetésének, még szóvá tette, hogy jó lenne fölállítani, és ő neki az érdeme, hogy ez olyan méltó helyre is került, és föl lett odaállítva, és mindig le tudjuk róni a kegyeleteket, a vitézirend is általában feltelmester is el szoktak menni, de a vitézirend az állandó koszorúzója.
Mikor?
Hát mindig ilyen időtájban, amikor leleplezték. Mindig meg szokták koszorúzni, és mindig megemlékeznek egy pár mondatban. Nem felejtik el.
Krupa Sándor fertájmesterrel beszélgetek, akkor mindenképpen ki kell emelnem, hogy nem véletlenül kérdezem Önt a hazaszeretetről, hiszen akárhányszor találkozunk, mindig olyan szép gondolatokat fogalmaz meg nekem a hazája szeretetével, családjával kapcsolatosan, amiből csak okulni és tanulni lehet. Ezért is gondoltam, hogy Mesterségem címere című portréműsorunk külön kiadásában beszélgessünk egymással a hazaszeretetről, mert Öntől csak tanulni lehet, kedves Sanyi bácsi. Miért, vagy mitől fogalmazódik meg Önben ilyen mélyről, ilyen erővel a hazának és a családjának a szeretete? Gondolom, hogy ilyen ősökkel rendelkezik Ön, de hát mondja ezt el kedves hallgatóinknak Ön.
Köszönöm szépen ezt a kérdést, mert elején készültem, hogy ezt mindenképpen kifejtem, de köszönöm, hogy előtt tetszett gondolkodni, és én ezt elmondom nagy tisztelettel. Én is elgondolkodtam rajta, hogy mi ez bennem. Gyerekkorom óta engem a történelmünk érdekelt, és azt szerettem. Majd a szüleim, meg a nagyszüleim, ők elmondtak, mert minden két szülő, a nagyszülőm is, a része első és a második világháború harcolt. Hadifogoly volt édesapám. Az orosz fronton utána hadifogságba került. És elmondta ezeket a viszontagságokat. A nagyapám ugyanúgy elmondta az Uzsoki hágónál. A másik nagyapám a Magyarostetőn, Erdélybe harcolt. És hál' Istennek én úgy éreztem, hogy amikor én nekem a nagyapa vagy édesapám amit elmondott, az nekem az agyamba megfogant, tehát ott maradt, és a gondolataimban ott van, nem felejtettem el, és bármikor arról volt szó, én nekem mindig az, a gondolataim meg az eszembe volt, és nem tudom elfelejteni. Mai napig sem. És ezt én elmondtam az unokáimnak is, mert ott vannak a képek, meg ugye a relikviáim, amit mutatok, hogy ez volt a nagyapái, ez volt a dédi nagyapái, meg minden, és akkor őket érdekli. Például a legkisebb unokám is, meg a másik, mindegyik. És ezt tovább tudom adni. És ez nekem egy nagy feltöltődés, hogy igenis tudom. És én azt mondom, hogy mindenki azt a hazaszeretetet, meg az, amit a családjába kapja az ősöktől, azt ne feledje el, mert ez egy visszapillantó tükör, és erre a visszapillantó tükörre nagyon nagy szükségünk van, hogy lássuk a gyökereinket, hogy honnét jöttünk. A fa is a gyökeréből él. Úgy, mint mi az ősöknek a szeretetéből, az ősöknek az útmutatásából. És mi is ezt tudjuk továbbadni. És így marad meg a nemzetünk. Így maradunk meg magyarnak és embernek. Én úgy érzem.
Apropó, ha már megemlítette a kisunokáját, akkor egy nagyon aranyos, kedves történetet megosztott velem a beszélgetésre készülve. Arra kérem, hogy mondja a kedves hallgatóknak is ezt a történetet. Hogyan hangzik?
A kisunokám jött hozzám, azt mondja, hogy papa, hogy beteszem a biciklit. Mondom, hát kisfiam, gyere, persze, tedd be, és akkor úgy átmegy, megyek az iskolába, hát ez reggel volt iskola előtt. Mondom neki, miért ezt a katonai hátizsákot hoztatom, miért nem a rendes táskádba raktad a könyveidet? Azt mondja, hogy azért papa, mert azt mondja, látod, itt a heveret, ami itt a vállamon van, azt mondja, itt van a nemzeti színű szalag a szívemnél, rá van. Mondom, igen, nagyon jó. Jó van, mondom, örülök neki, család. Mondom, ez rendben van. Elmúlik egy pár nap, és azt mondja, hogy papa, azt mondja, tanárbácsival, én találkoztam egy tanárbácsival, az iskolába akkor is mutattam, csak nem akartam neked mondani, más mondom, vagy mikor hazajöttél. Mondom, neki mondja, drága. Azt mondja, hogy ki mondtam is neki, hogy tanárbácsi, ezt tetszik tudni, ez a három színmi. Azt mondja, én tudom, de te is tudod. Igen, azt mondja, a nemzeti színünk, a piros-fehér zöld, és itt van a szívemnél. Elmondtad, elmondtad neki. Tudod, papa, én arra gondoltam, mert egyszer valamit nem úgy csináltunk, mink a gyerekek, azt mondja, ránk szólt, hogy mik akartok lenni, meg hogy gondoljátok, hát ezt így nem lehet. Nem vagyunk mi rosszak, azt mondja. Nem vagytok rosszak, persze. Csak hát neki meg az a dolga, hogy szóljon, hogy utat mutatjon, hogy rendesen csináljátok. Mondja neki, hát mink a hazát védjük, mi meg fogjuk védeni a hazát. Azért van nálunk.
Könyve ábad most is a szemem, mert hogy a kis unokája ezt fogalmazta meg.
Igen, azt mondja, és valószínű, hogy itt az unokám okult ott a tanárbácsinak az intelméről, hogy igenis, jót mondott, de mink megvédjük a hazát. Pillanat, mikor ráig szólt, akkor lehet, hogy ő a zokon vette, de viszont utána később elgondolkodott rajta, mert mi megvédjük a hazát. Tehát ez már egy jó utótatás volt a tanárbácsi részéről is, hogy le a kalappan. Hogy ennek örülök, mert ez kellett. Kellett egy kis botlás, hogy utána az ember a jó lépteket.
És a helyes útra térjen.
Így van.
A kedves lánya is a közelmúltban egy kiránduláson vett részt, és természetesen nem esett messze az alma a fájától, ha fogalmazhatok így, és élhetek ezzel a szimbólummal, mert hogy egy találó füzettel érkezett haza, és ezt a füzetet odaadta önnek, a Hazát ne felejtjétek címmel. Régmúlt idők versei, dalai, mondókái, játékai az Óvoda Múzeumból és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum anyagából. Budapesten adták ki ezt a könyvet 2001-ben, és Sanyi bácsi örömmel mutatta nekem ezt a kiadványt. Annak pedig én örültem, hogy talált benne több olyan verset is és mondókát, amely a hazaszeretetről szól, és megkértem, hogy legyen olyan kedves erre a beszélgetésre, ilyennel is készüljön. Hát akkor arra kérem most, hogy mondja el ennek a füzetnek a történetét, hogyan jutott önhöz, és melyik mondókára versre esett a választása.
Elmentek a lányomék egyszer ilyen iskolai kirándulás alkalmán Martonvásárra, egy ilyen óvoda, meg bölcsőde múzeum volt. Ott ki voltak rakva különböző nyomtatott könyvek, meg hogy több száz évre visszamegyek, hogy a gyerekeket hogy tanították versekre, a hazaszeretetre, akkor mondjuk még azt is, hogy a kanalat hogy fogja meg. Tehát egy útmutatást kaptak, amely papírra volt vetve, és rajzokra, hogy hogyan kell a mindennapjaikat élni, és egy gyerekes formában, aki még az ő maguk gondolataiban föl tudják dolgozni, és meg tudják érteni. És itt van egy kis könyvecske, ahol különböző hazaszeretettel szóló versek vannak, amely egyik szebb, mint a másik. És akkor egyet felolvasnék, elmondanám. Mi a haza? Édesanya, édesapa, mondjátok csak, mi a haza? Talán a ház, amelyben vagyunk, amelyben mindannyian lakunk. Ez a haza? Nem gyermekem, ez csak a házunk, de amit itt körüllátunk, mert földjeink terülnek, merre kertjeink fekszenek, ez a haza. Mindenben, mit a szemszáj talál, itt a föld, mely kenyeret ad, a folyó tele halakkal, a szőlőhegyek falvakkal, ez a haza. Amerre a hegylánc kéklik, merre a berek sötétlik, merre a róna kanyarog, melyre az égbolt leborul. Ez a haza. Hol egykor őseink laktak, itt csatáztak, itt mulattak, ahol a határt ők szabták, az örösséget ránk hagyták. Ez a haza. Ahol csontjai porladnak, az utolsó napra várnak, ahová majd minket tesznek, miről egyszer eltemetnek. Ez a haza. Az a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová bármerre járunk, mindig visszavágyunk. Hát ez a haza. Hát kellett őszebb. Ebben benne van minden. És én nem csodálkozom, hogyha ezekből a gyerekekből megfogani egy ugyanilyen több szakácsonttal.
Adja jó Isten, hogy így legyen.
Úgy legyen.
Sanyi bácsi, hogyan fogalmazná meg, életében milyen olyan események történtek, amelyek különösen is felkeltették önben a haza iránti nagy szeretetet és ragaszkodást?
Visszaemlékszem, a nagyapám, apai nagyapám, a Krupa nagyapám, az uzsoki hágónál, ott ugye tudjuk, hogy nagy harc volt, és ott ugye az oroszok nem tudtak áttörni, tehát nagy csata volt, és azt nem felejtem el, nagyapa mondta, hogy kisfiam, azt mondja, még apád is kicsi volt, amikor én hazajöttünk, azt mondja, de tudod, mikor átléptük a határt, azt mondja, leborultunk, és megcsókoltuk a földet. Hát ettől kell szebb, ettől nagyobb hazaszeretet nem kell. De ebben minden benne van. Mert hazavágyott, és haza is tudott jönni. A jó Isten haza segítette. És mindenkinek ott volt a bent, a belső zsebében az olvasó. Mennyi katonának az imakönyv? Volt, akinek például egy szívlövésnél egy imakönyv fogta még, hogy nem kapta a szívlövést. Én láttam olyan imakönyvet. És mindenki hazavágyik. És engem akkor ez nagyon megérintett, hogy tényleg a nagyapa szerette a hazát. És valószínű, hogy gyakorlatilag ez oltott be engem, hogy én is így szeretem a hazámat.
Ilyen példák álltak ön előtt.
Igen, ezek. És erre nagy szükség van. Most meg főleg. A szeretetre, az egymást segítésére, meg a tényleg a jóisten szeretetem, meg a hit, a kereszténység. Nem hiába kaptuk minket Szent Istvántól. Nem hiába. Szent István minket, és nem beszél arról, hogy ő a Mária oltalmába ajánlta az országot. Hát van még egy ilyen Európában. És a jó Istenek gondja vannak, mert itt vagyunk. Mennyi ilyen nomád nép eltűnt Európa még a föld felszínéről, mert elvesztek. De minket a jó Isten megtartott. A hazaszeretettel együtt.
Van kedvenc verse, költeménye, amely mindig tartja önben a lelket?
Van. Én megmondom a Balassi Bálint. A Balassi Bálintnak a verse, amely tényleg engem az nagyon megérintett. Mert tudjuk, hogy Balassi Bálint az Egervárban 4 évig szolgált. 4 évig szolgált. Nagyon szerette Egert. Rendkívül ilyen szerette. Az a nagy reneszánsz költő. Jó vagány gyerek is volt. És leírta azt, hogy egriek, vitézek, végeknek tüköri, kiknek vitézségét mindentől beszéli. Régi vitézséghez dolgotokat veti, Istennek ajánlva, legyetek, immárti. Hát kellett őszebb, búcsú a hazától. Hát így, és sajnos ő utána Esztergomba került, és ott arra végzetes osztergomi csatába szakállos golyó kapta el a lábát, és akkor sajnos ez lett a vége. De ez egy kiváló ember volt.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Beszélgetésünk apropóját elsősorban a Szakács Antal emlékére emelt emlékmű adja, hogy most már tudják a kedves egriek és minden minket hallgató, kedves hallgató, hogy Egerben hol is található ez az emlékmű, és miért is állították, de mindemellett újból és újból meg kell, hogy fogalmazzuk, hogy nem lehet eleget beszélnünk a hazaszeretetről. Riportunk végén mit is üzenne a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezzel a témával kapcsolatosan?
Azt üzenném, hogy szeresse mindenki a hazáját, és az idősebbek, a fiatal generációnak az egymás iránti szeretetet, a hazaszeretetet, és az egymás iránti tiszteletet és a megbecsülést adja. Mert ettől nagyobb nincs, és erre most van nekünk nagyon nagy szükségünk. És a jó Isten adja, hogy így legyen. A szeretet, és tisztelet, és a becsület. Mert ugye a Dobó is azt mondta, Gergely fiam, első legyen a haza, és a becsület. Ettől szebb sincs.
Köszönöm szépen a beszélgetést Krupa Sándor, Egri Fertálymesternek. Sanyi bácsi, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat, és tudtunk egymással beszélgetni a hazaszeretetről. Remélhetőleg a kedves hallgatókban is felkeltettük a hazaszeretet érzését. Önnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Vercse Márta, a jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt, című sorozatának 7. része, a 20. század jubileumai. A kételkedő Bertalan Nathanael és az Isten fia angyalos létrája, Szent Bertalan augusztus 24-e ünnepére, Vértesajai László jegyzete. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 7. rész. A két világháború által feldúlt 20. században sor került mind a 4 szent évre, amelyeken az 1950-es jubileum kivételével nagyszámú magyar zarándok csoportok is részt vettek. Különösen jelentős volt az évszázad első jubileuma, amely egybeesett a magyar államalapítás 900. évfordulójával. 13. Leó pápaságának 21. évében 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculum kezdeti bullájával hirdette meg ünnepélyes keretek között az 1900-as szent évet, amely megnyitotta az új évszázadot, a kereszténység 20. évszázadát. Az 1810-ben született pápa bullájában felidézte a 75 évvel azelőtti 1825-ös jubileumot, amelyben 12. Leó pápa mellett szolgálhatott 15 éves kamaszként. Nevét is elődje iránti tiszteletből vette fel. Az új évszázadot megnyitó dokumentumban leszögezte legfőbb törekvését, vagyis hogy a szent év jelentse a kereszténység újjáéledését, valamint kifejezte azt a reményét is, hogy a jubileum a hosszú pápaságának maradandó végső jele lesz. Gioacchino Pecci, 13. Leó, a megváltó Krisztust a 20. század királyának hirdette ki, és ezzel előkészítette a negyed századdal későbbi 1925-ös szent évben bevezetett Krisztus király ünnepet, amelyet az évközi utolsó vasárnapon tartunk. A pápa felhívást intézett a világ minden tájáról Rómába érkező zarándokokhoz, valamint a világegyetemben szétszórodott keresztényekhez, hogy róják le tiszteletüket Jézus Krisztus, a világ megváltó személye, alakja és küldetése előtt, aki Salus Vita et Resurrectio Nostra, vagyis üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. A szentévi felhívásnak megfelelően kereszteket, Jézus Krisztus, Szűz Mária és a Szent Háromság tiszteletére szobrokat állítottak fel a világ minden részén. A római szervezőket a pápa azzal bízta meg, hogy a megváltás évszázadainak megfelelően Itália 19 hegycsúcsán állítsanak fel megváltó Krisztust ábrázoló szobrokat, ezzel is kifejezve, hogy ő neki szenteli a 20. századot. Emlékeztetünk rá, hogy 13. Leó pápa nagy elődje, Boldog 9. Pius, Péteri szolgálata idején, aki Szent II. János Pál pápa a 2000. szentében emelt az oltár dicsőségére, az Olaszországban kialakult zavaros politikai helyzet miatt nem lehetett megünnepelni az 1850-es jubileumot. Az 1875-ös szentévet is külső ünnepségek pompa nélkül tartották meg, a szent kapuk megnyitása és bezárása is elmaradt. Ezért az új évszázad elején a jubileum meghirdetése óriási lelkesedést váltott ki, és egy sor olyan kezdeményezéshez vezetett, amelynek célja a keresztény öntudat újbóli felélesztése volt Olaszországban és az egész katolikus világban. Most először az olasz hatóságok feladata volt a zarándokok fogadásának szervezése. Az olasz politikai világban, sőt az uralkodó Savoyai királyi házban is nagyon pozitív hatást váltott ki a közelgő szentév. Ez bizonyítja, hogy a bulla megjelenését követően első Umberto király 1899. szeptember 15-én a megújult olasz parlament előtt mondott beszédében fontos kijelentésekkel hirdette meg a nagy jubileumot. Elismerte, hogy az 1900-as év korszakot jelöl a katolikus világban, és alkalmat ad arra, hogy az ország politikai vezetői érvényre juttassák azokat a vállalásokat, amelyekre elkötelezték magukat az olasz egység megvalósításakor, megerősítve Rómát, az ország fővárosát. Ez volt az első alkalom, hogy a zarándokok fogadásának megszervezése az olasz hatóságokra hárult. A szentében kísérletet tettek egy egyház ellenes kongresszus megtartására, de a liberális Róma ígéreteihez híven nem engedélyezte az ezzel kapcsolatos nyilvános demonstrációkat. 13. Leó az utókor megítélése szerint nagyszerű pápa volt, de Péteri szolgálata során az úgynevezett római kérdés, a szentség és az olasz állam viszonya még mindig súlyos teherként nehezedett pápaságára, továbbá mind Olaszországban, mind Európában egyre nagyobb teret hódított az antiklerikalizmus. Erre válaszolva azonban egyre több missziós intézet született ebben az időszakban, lendületet adva az evangélium terjedésének az egész világon. Ezek közé tartozik például a Consolata missziós intézet, a Xaveriánus missziós intézet és a Comboniánus missziós atyák intézete. 13. Leó pápa határozottan elkötelezte magát az összetett társadalmi és szociális kérdések megoldására, ezért a szentévet megelőzően 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű enciklikáját, az első pápai szociális körlevelet, amelynek fő témája a munkás kérdés volt. Ma is gyakran idézett, nagy hatást kiváltó dokumentumában felhívta a figyelmet az emberiség alapvető jogainak és kötelességeinek követelményeire rámutatva, hogy az egyház szociális tanítása állandóan fejlődő tanítás. Az enciklika kapcsán bontakozott ki Olaszországban a kereszténydemokrata mozgalom. A szentévre készülve 1899-ben 13. Leó pápa az egész emberiséget Jézus szentséges szívének szentelte és terjesztette Szent József tiszteletét, akit a családapák és a munkások elé állított példaképnek. 1899. december 31-én éjfélkor megszólaltak a harangok Rómában és az egész világ templomaiban. A zarándokok száma meghaladta 500 000. A 22. jubileum keretében 6 boldoga avatásra kerül sor, valamint a pápa a szente sorába iktatta De La Salle Szent Jánost, a keresztény iskola testvérek alapítóját és Kassai Szent Ritát, akit Umbria gyöngyének nevezett. Magyarországon a szent év egybeesett, a magyarság megkeresztelkedése és az állam alapítás 900. évfordulójával. Ennek a jubileumnak az alkalmából egy ezüstnyeli magyar nemzeti lobogót helyeztek el a lateráni Szent János főszékes egyház falán, a magyar szent koronát Szent Istvánnak adományozó II. Szent Szilveszter pápa síremléke előtt. A korona átadását ábrázoló dombor művet 1910-ben avatták fel. A magyar katolikusok 1300 fő szentévi zarándoklatát 13. Leó pápa április 29-én fogadta. 1925-ben a kolosszeumi gyertyás körmenetet a magyar zarándokok vezették be. Az 1925-ös szentében 11. Pius pápa felkívánta hívni a hívek figyelmét a missziók értékes munkájára. Mivel a jubileumra egy olyan időszakban kerül sor, amikor az első világháború visszhangja még nem csendesült le, a pápa arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak a népek közötti békért, ezáltal búcsukat nyerve. Már 1922-ben kiadott enciklikájában annak a reményének adott hangot, hogy a szentében a keresztény egység kézzel fogható jeleként Rómában összegyűlik a világ összes főpásztora. A pápa 1924. május 29-én Urunk mennybe menetelének ünnepén hirdette ki a szentévet Infinita Dei Misericordia kezdetű bullájával. Az egész világra kiterjesztette a meglátogatandó templomok körét, vagyis mindenki lakóhelyén is elnyerhette a teljes búcsú kegyelmét, amennyiben elvégezte az elői templomáltogatásokat és ájtatosságokat. Mivel a keresztény társadalom helyreállítása 11. Pius egyik elsődleges vágya volt, ennek a következő három lényeges feltételét határozta meg: a népek közötti béke, a nem katolikusok visszatérése az egyházba és a Szentföld kérdésének rendezése. A Szent Péter Bazilika szent kapuját 11. Pius pápa a hagyománynak megfelelően 1924. december 24-én este karácsony vigíliánya nyitotta meg. Magyar zarándokok is részt vettek a szertartáson, amelyről Zichy János gróf, az Országos Katolikus Szövetség elnöke a következőket írta: magunkba szállás, újjászületés és Rómába zarándoklás. Ez a hármas jelszó, amelyet a szentély hirdet, és amelyben nekünk, magyar katolikusoknak is ki kell vennünk a részünket. A fény, amely Rómában a szent kapu megnyitásakor ragyogott, az egész világot elárasztotta, és egy fényes sugara a magyarokra is leszállott. 1949. május 26-án, Urunk mennybe menetelének ünnepén 12. Pius Jubileum Maximum kezdeti bullájával meghirdette az 1950-es szentévet. November elején Eugenio Pacelli pápa hittételként kiirdette, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkivel együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. A bíborosi kollégiumot 12. Pius a katolikus világ egyfajta egyetemes képviseletévé alakította át, nagymértékben csökkentve az olasz jelenlétet és növelve a különböző nemzetekből származó bíborosok számát. Ezt a szent évet tekinthetjük a tömeges vallási turizmus kezdetének. A kormány, amelynek élén Alcide de Gasperi, az olasz kereszténydemokrata párt megalapítója állt, megszervezte a zarándokok millióinak fogadását, akik zarándok kártyát kaptak, amely útlevélként érvényes volt egész Olaszország területén. Mint ismeretes, azokban az években politikai okokból Magyarországról nem lehetett Rómába zarándokolni. A kommunista rezsim által hazaárulással vádolt, tiszteletre méltó Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A híveknek a búcsú elnyeréséhez a magyar püspöki kar által kijelölt 4 templomot kellett felkeresniük, és a kegyelem állapotában a Szentatya szándékára kellett imádkozniuk. Az 1950-es szentév egyik nagy eseménye volt az október végén megrendezett Nemzetközi Mária Kongresszus, amelyen az emigráns papokból megalakították a magyar osztályt élükön Zágoly József elnökkel, a Római Szent István ház egyik megteremtőjével és Magyari Gyula titkárral. 6. Pál pápa az 1975-ös szentévet, amelyet 1974. május 23-án Urunk mennybe menetelének ünnepén hirdetett meg Apostolorum Nemina kezdeti bullájával, a kiengesztelődésnek kívánta szentelni. A II. Vatikán zsinat utáni első szentévnek a következő témát adta: megújulás és kiengesztelődés. Ez volt az első jubileum, amelyet világszerte a televízión is közvetítettek. A kitűnően lebonyolított szentévre több millió zarándok érkezett Rómába. A Magyar Nemzeti Zarándoklat szeptember 8-a és 16-a között zajlott. A külön vonattal érkező hívek csoportját Íjas József kalocsai érsek vezette, kísérőik voltak Bánk József egri érsek, Lékai László és Pataki Kornél apostoli kormányzók, Kereszte Szilárd, Hajdudorogi segédpüspök. A 20. század utolsó szentévének felidézésével eljutottunk a harmadik keresztény évezred meghirdetéséhez, amikor Szent II. János Pál pápa Tertio Millennio Adveniente kezdetű apostoli levelében arra buzdította a világ fiataljait, hogy kövessék Krisztus útját. Az egymás követő nemzedékek fáradozzanak azon, hogy Krisztus jelen legyen egészen a világ végezetéig, ugyanis Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Vercse Márta szentévekről szóló sorozatának 7. részét hallották. A kételkedő Bertalan Nátanáél és az Istenfi angyalos étája címmel most hallgassák meg Vértesajai László jegyzetét Szent Bertalan apostol augusztus 24-i ünnepére. A János evangélium első fejezete az ige örök létét bemutató gyönyörű prológusa után az apostoli meghívások sorát tárja elénk. Kimered belőle keresztelő János ujja, ahogy Jézusra mutat és szól, köztetek áll, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, és akinek még a saru szíját sem vagyok méltó megoldani. Valójában a nagy víziójú János evangéliumban a keresztelő meg az Ószövetség prófétájaként mutat rá arra, akit neki kellett bevezetni az ügytörténet immár végső és döntő szakaszába, és azt megtéve éppen ezért kellett kisebbednie, majd kilépnie a sorból, hogy átadja a helyét Isten új népének, amelynek 12 pátriárkáját, a 12 apostolt Jézus éppen ebben a fejezetben gyűjti össze. A keresztelő mellett feltűnik János és András, aki aztán szól testvérének Péternek. A teremtés rendjét számláló hatnapos műben az Úr találkozik Péter és András városából, a Kafarnaumból való Fülöppel, aki azonnal elmondja ismerősének, Nátanaelnek, hogy megtalálták a Mózes és a próféták jelezte Messiást, a názareti Jézust, József fiát. A Bertalannal azonosított Nátanael azonban szkeptikusan visszakérdez, jöhet-e valami jó Názáretből? Erre a kételkedése Jézus a maga részéről nagy megelőlegezett bizalommal válaszol, így a Nátanael bertalani leértékelőse ő mintegy felmagasztalja a név viselőit, hiszen Nátanael jelentése Isten ajándéka. Ő tehát az az igazi izraelita, akit az Úr már akkor meglátott, mielőtt Fülöp meghívta volna őt a fügef alatt. Ez a jézusi felismerés kioldja Nátanael hitét. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Egyik oldalon áll tehát Nátanael Bertalan téves ismerete a Názaretből származó Jézus tekintetével, amivel pontosan szemben áll Jézus jó hiszemű ismerete, amely mégiscsak jónak tartja a nem is egészen jó izraelitát. Ez annyira meglepőt, hogy immár egészen nyíltan kérdezi, honnan ismersz te engem? Ezen a ponton fordul az evangélium, és Jézus mintegy előre föltárja önmagát, hiszen ő lesz az ősi jákobi látomás beteljesítője, mert rajta járnak föl és alá Isten angyalai, de még pontosabban, ő maga lesz az a Betlehemben született názareti Jézus, akit látva az atyát látjuk, és akin keresztül a Szenteste szerezte megváltás árán nekünk is utunk nyílik a mennybe. Nátanael végső soron nem ismerte jól sem önmagát, sem a Messiásnak mondott názáreti Jézust. De találkozott vele, és ez mindent megváltoztatott benne. De nem is csak benne. Hiszen mindnyájan megkérdezhetjük Nátanael Bertalannal együtt, Uram, honnét ismersz te engem? Mert ahogy az Úr Krisztus ismer engem, az az én igazi valóságom. Az vagyok, és pontosan olyanná kell lennem. Ez a hivatásom kerül, amibe kerül. Bertalannak ez a bőrébe került. Végül is mindegy, csak úgy menjek fel majd egyszer azon a létrán, hogy annak a csúcsán az Úr rám ismerjen. Mert én már láttalak téged. A kételkedő Bertalan Nathanael és az Isten fia angyalos létrája címmel Vértesajai László jegyzetét hallották Szent Bertalan apostol augusztus 24-i ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai vasárnap evangéliuma lezárja a János evangélium 6. fejezetét, amelyet az elmúlt vasárnapokon olvastunk. Ezekben a részekben Jézus az élet kenyerének nevezte magát, és kijelentette, hogy az ő teste valóban étel, amelyet enni kell ahhoz, hogy valaki eljusson az örök életre. Jézus beszéde előrevetítette az eukarisztiát, az oltári szentséget, amelyben Jézus valóban a saját testét adja eledelül. A mai evangélium Jézus kijelentéseinek a következményét mutatja be. Az eukarisztikus beszéd hallatán ugyanis az emberek választás elé kerültek. Elmenni vagy maradni? Ez volt a kérdés a hallgatóság számára, s mindenki a maga módján választ is adott. Jézus szavainak hatásaként sok tanítványa visszahúzódik, elhagyja őt. Távozásuk talán megrendíti Jézust, de egyetlen szavát se vonja vissza, nem finomít azon, amit korábban mondott, mert bár kemény beszédnek tartották azt, mégis minden szava igazság volt. Nyilvánvaló, hogy Jézusnak határozott célja volt azzal, hogy tanítványokat vett maga mellé, s tanította, nevelte őket. Különböző előillettel rendelkeztek ezek a különféle környezetből, háttérből érkező tanítványok. Többségük egyszerű, szegény halász volt, de tehetősebb vámszedő is követője lett. Voltak köztük jámborak és bűnös életből megtértek. Vannak idősebbek és fiatalabbak. Az egyiket jó szándék vezeti, a másik mindvégig csak a maga hasznát lesi, gondoljunk csak az áruló Júdásra. Egyesek a háttérben maradnak, s a nevükön kívül semmit sem tudunk meg róluk az evangéliumokból, még mások mindenhol jelen vannak, kérdeznek vagy éppen tesznek valamit. Minden nap együtt vannak Jézussal, aki időnként rendkívüli gyógyító vagy természeti csodákat művel. Nap mint nap hallgatják mesterüket, aki csodálatos tanításával sokakat megnyer, bár néha egészen szokatlan, furcsa dolgokat mond, főként önmagáról és küldetéséről. Lehetetlen, hogy ezek az emberek a Jézussal töltött hosszabb, rövidebb idő alatt ne tanulnának semmit, ne gazdagodnának ismeretekben vagy élményekben. Van ki többet, s van ki kevesebbet tanul. Mit visznek magukkal, akik elhagyták Jézust? Sokat biztosan nem, talán csak néhány emléket. A Jézus esemény úgy suhant rajtuk át, szinte teljesen nyomtalanul, miként a szél átfúj az ablak nélküli házon. Elpártolnak a mestertől, nem követik többé, s ezért jövőjük, sorsuk nem érdekes az evangélista számára. Helyettük János inkább azokra irányítja figyelmünket, akik továbbra is Jézussal maradnak, s engedik, hogy életüket átalakítsa az Úr. Ők, a hűséggel kitartók, felismerik, amit Péter a többiek nevében megvall. Nem érdemes máshoz menni, mert az örök élet igéi Jézusnál, az Isten fiánál vannak. Ők megértették, hogy egyedül Jézustól várhatjuk a megváltást. Egyedül ő ígérheti és adhatja meg nekünk az örök életet. Őket küldi majd Jézus missziós útra, ők lesznek majd ott az utolsó vacsorán, nekik nem lesz majd bátorságuk, hogy ott legyenek a keresztúton, de az ő számukra fog majd megjelenni a feltámadt Jézus. És mit visznek ők magukkal? A feltámadottal való találkozás élményét. A Jézus melletti kitartásuk odáig vezet, hogy igazi tanúságtevők és a feltámadás hirdetői lesznek. A világ számos országában a keresztény emberek kisebbségben vannak, de talán éppen ez a helyzet ösztönzi őket arra, hogy hitüket értékeljék és a lehető legkomolyabban vegyék. Ez a helyzet arra készteti őket, hogy kereszténységükről tanúságot tegyenek egy más vallású környezetben. Példájukból tanulhatnak mindazok, akik szerte a világon az örök élet igéit hirdető Jézust keresik. Példájukból tanulhatunk mi is, ha valóban él bennünk az örök élet vágya. Urunk Jézus Krisztus! Napjainkban az életre valóság, a siker, a jogokért való küzdelem, a büszkeség, a teljesítményre való törekvés, az eredményesség sok ember számára vált az életjel szavává. De el kell ismernünk, hogy mindezek az alázatosság, a szerénység és a szolgálatkészség nélkül rossz útra visznek. Te azt kérted egykor tanítványaitól, és azt kéred követőitől most is, hogy tőled, a te példádból tanuljuk meg a szelídséget és az alázatot. Segíts minket, hogy követni tudjuk példádat. Te meghívsz minket a veled való szeretet közösségbe, az öröm asztalához. Boldogok vagyunk, hogy vendégeid lehetünk. Boldogok vagyunk, hogy leülhetünk ünnepi asztalodhoz. Boldogok vagyunk, hogy hívásodra szeretettel válaszolhatunk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Ünnepi szentmisét közvetítünk Ószthódos Csépányról, a 200 éves keresztelő Szent János vértanúsága templomból, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!